Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok motiváló történetet, elismerésre méltó szakértőt és példaértékű lídert mutattam be az évadok során. Akiről viszont most fogok beszélni, ő nem csak önmagában motiváló, de azon dolgozik, hogy minél több ilyen vezető létezhessen a világban. Will Travis neve legenda a reklámszakmában. 4 óriás kommunikációs vállalatot is sikeresen vezetett, és olyan cégeknek segített a felemelkedésben, mint a Facebook, a Netflix vagy az Apple. Ha ezeken kívül eszedbe jut egy nemzetközi gigamárka, Travis neve egy ponton nagy valószínűséggel felbukkan a cég PR és reklám történelmének egy pontján. Az 54 éves 4 gyerekes apa a márkák felemeléséről már áttért a személyek felemelésére. New York, Tribeca és Bali között ingázva építgeti Elevation Bar nevű nemzetközi hálózatát. Ezen keresztül segít a világ cégeit vezetőknek jobban megismerni önmagukat, és olyan irányba fejleszteni őket, amivel a legjobb hatással tudnak lenni a mikro és a makro környezetükre. Az Elevation Bar nem csupán egy személyiségfejlesztő retreat, az ide érkezők teljes szemléletmódváltást sajátíthatnak el, amivel nem csak a közvetlen munkakörnyezetükben fognak tudni pozitív változást elérni, de közösen a világ problémáira is megpróbálnak válaszokat találni. A hálózat központja Balin található, de a világ 5 másik különböző pontján is vannak rendszeres fejlesztő kurzusaik. Így a bolygó minden féltekéről érkeznek hozzájuk a fejlődni vágyó vezetők és szakértők. Travis személyes mottói közé tartozik, hogy a jó vezető olyanokkal vegye körbe magát, akiknek képességei sokkal jobbak a sajátjainál, de elismerik, szeretik és tisztelik a vezető misszióját. Hát hasonló embereket próbálok én is mindig meghívni a műsorba. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistul Veronika vagyok. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Rácz Judittal beszélgetek, aki informatikusból lett cégvezető, de nem az IT világában találta meg a számításait. Már a közel 2 milliárdos árbevételt jelent a Geek & Gorgeous világa. Azt mondja, a sikere egyik legfontosabb tényezője az időzítés volt, de a szerencse csak kemény munkával együtt hozhatott ilyen tartós sikert. Egy elképesztően hatékony és eredményes építkezés mögé próbálunk benézni a beauty világában ebben az epizódban. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd autógyártó mindennapjait. Például a teljes beszerzési folyamat és a partneri együttműködések során tudatosan a bolygóra gyakorolt káros hatások minimalizálására, az átláthatóságra és a nyomon követhetőségre törekszenek. Rácz Judittal beszélgetek ma, aki ma kozmetikai vegyészként, ha lenne névjegyed, az a gyanúm, hogy nincs, akkor lehet, hogy ez lenne rajta, meg az is lenne rajta, hogy a Krémmánia alapítója, meg a SkinSmart alapítója, még a Geek & Gorgeous alapítója, csupa brand. Egyébként van névjegyed?
Nem, nincsen, jól gondolod.
Ezeket írnád rá? Ez
igen,
vagy te?
Igen, abszolút, abszolút, igen, nagyon jól felsoroltad.
És egyébként programozó is voltál valamikor.
Igen.
Elég széles az út, vagy legalábbis távolinak tűnik, hogy lesz valaki programozóból vegyész, de tudjuk ezt a történetet, és aki nem tudja, az googlizza ki. De azért ez szuper érdekes számomra, hogy ez a felsorolás, amit itt elmondunk, hogy mi mindennek vagy az alapítója, ez majd elképesztően komoly árbevételű vállalkozás. Én megnéztem az Optemben az előző éves árbevételt, 1,8 milliárdról beszélünk.
Én is még így minden nap meglepődöm, főleg, hogy a Geek & Gorgeous azóta már még tovább is nőtt, szóval van néha, amikor egy havi riport megjön, vagy valami, és ránézek, akkor reggel férjemnek így fél órát, mondom, hogy úristen, ekkora szám, ez hogy lehet?
Na, hogy lehet? Hogy jut el ideig az ember, mert nem véletlenül?
Szerintem egyébként mindenképp a szerencsének, meg a munkának valahol találkoznia kell egy ilyen cég felépüléséhez, és amikor belekezdtem, tehát elindítottam a Krémelnyét, ez tényleg egy hobby projekt volt, hogy egy felállású munkám, felállású informatikus, tehát jól kerestem. Szóval eszembe se jutott, hogy pályát váltok, vagy hogy vállalkozni akarok, vagy bármi ilyesmit, tehát tényleg őszintén egy hobbiból indult projekt volt, és nagyon sok szerencse ért az eddig vezető úton, tényleg úgy érzem, bár a Krémelnyét magát, tehát például azt, hogy az ember a semmiben elindít egy oldalt, így azt szoktam mondani, hogy tényleg olyan, mint a sivatagban építeni egy kisboltot, vagy megnyitni a kisboltot, hogy hiába nyitod, meg nem vezet arra út. És igazából a nehéz munka az oda vezető utak kiépítése, tehát 8 hónapig senki nem használta a Krémelniát, és az, igen, az egy nagyon tudatos munka volt, hogy én ezt hogy indítom be.
És azzal mi volt az ambíciód? Mi volt a cél? Mert azt a személyes motivációt értem, hogy kerestél választ a saját problémáidra, de aztán mégiscsak születik ott egy döntés, hogy én valamit létre akarok hozni, amivel mondjuk az a célom, hogy azt nagyon sok mindenki más is használja. Ennyi?
Igen, bevallom őszintén, hogy nem volt semmi szuper nagy célom, csak így ez lebegett a szemem előtt, hogy csináltam egy weboldalt. Ugye ez egy véleményező oldal, tehát ennek az oldalnak akkor lesz igazi értelme, ha sok vélemény lesz rajta, sok vélemény pedig akkor lesz, hogyha sokan használják. Szóval nem volt.
Oké, de ez már egy ambíció.
Igen, igen. Úgyhogy én ezen dolgoztam, hogy 8 hónapig tényleg, amíg egy picit bekezdődik, meg hát utána is még ugye sok évig, hogy mit csináljak, hogy az oldalt elkezdjék használni, és ennyi.
És mit csináltál?
Fú, hát sok mindent, onnantól kezdve, hogy bementem a DM-be, és lefotóztam az összetevő listákat, tehát ma már szinte minden kozmetikumnak megtaláljuk az összetevő listáját az interneten, most 12 évvel ezelőttről beszélünk, akkor meg semminek.
Tehát ilyen gerilla aktivitásokkal gyűjtöttél információt, amit olvastam, nem nagyon néztek jó szemmel.
Így van, így van. És akkor figyeltem, hogy fú, a Google-ben nem tudom, az Alverdét keressék, és akkor próbáltam több olyat feltölteni, meg nyilván az ismerősimet nyomgattam, de szóval nehéz munka volt.
Oké, de hogy érted el, hogy ezt aztán nagyon sokan használják, majd megveszi ugye egy nagy média cég.
Abban az időben amúgy itt is szerencsém volt az időzítéssel, mert a legelső beauty blogok pont akkoriban indultak, és láttam, hogy van néhány beauty blog, ami úgy népszerű, főleg sminkekkel foglalkoztak, egyébként nem bőrápolással, de hát gondoltam, hogy ezek olyan emberek, akiket úgy érdekel ez az egész világ, és néhányuknak írtam, hogy van itt ez az adatbázisom, ami nem ilyen blog, hanem egy kicsit más dolog, de ha esetleg tetszik, és megemlítenék, akkor tök örülnék neki, és úgy nem tudom, 5-ből talán 3-an meg is említették, akiknek azóta is nagyon hálás vagyok, és akkor rátalált az oldalra egy olyan kis közösség, aki tényleg ilyen beauty junkie, de a jó értelembe véve, és elkezdték véleményezni a sminktermékeket, a kozmetikumokat, és onnantól már beindult a dolog. És egyébként nem csak a Krémelnia időzítésében volt szerencsém, úgy érzem, de azóta is a Skinsmart és a Geek & Gorgeous időzítésével is hatalmas szerencsénk volt. Én ugye a tudatos bőrápolással kezdtem el foglalkozni, de nem most, amikor ez már szuper divat, és amikor már mindenki ezzel foglalkozik, hanem azt 8 évet megelőzően, amikor éppen mindenki a naturkozmetikumokkal foglalkozott, és a Krémelnián az első blogposztjaim már arról szóltak, hogy van olyan, hogy glikolsav, kémiai hámlasztás, ne bőrödét használjunk, mi ez a retinol, szóval.
Na, és ugye ez egy második olyan momentum, amit említesz, és úgy kezelsz, hogy hát én akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, amikor más még nem, nem ma, hanem 8 évvel ezelőtt, nem ma, hanem 12 évvel ezelőtt. Ezt egyébként te ma minek látod? Honnan van az, hogy te megtalálod azokat a helyzeteket, és nem egyszer, tehát ezért merem azt mondani, hogy megtalálod időnként, már háromszor megtaláltad legalább, amikor valamivel elmerhetsz kezdeni foglalkozni.
Szerencsének veszem elsősorban, be valami szintén, tehát hogy nem volt ilyen tudatosság, de az például, tehát a tudatos...
Tehát nem látsz ebbe egy mintázatot.
Nem, valami szintén. Tehát, mert a tudatos bereplásra igen, tehát igazából szerintem a 2 vagy 3 évvel később kezdtem el, még akkor is bőven időben lettem volna, szóval, hogy tehát az a szerencse, hogy én ezt nagyon korán elkezdtem, és időközben most, de mondjuk az utóbbi 3 év, vagy 4, amikor ez igazán trendé is vált, és ezzel a trenddel együtt tudott a Skin Sweat és a Geek & Gorgeous is növekedni.
Oké, szerencse. Próbálom elfogadni, hogy ez pusztán szerencse, de hát végre csak kiderül, hogy milyen összetevők vannak. Még ugye egyet hozzátettünk a munkát. Eladjátok a Krémmániát, és akkor ott állsz, hogy kézzék ezt a helyzetet, hogy neked akkorra már a fejedben van, hogy mi minden vágyad van ebből fakadóan, már nem vagy programozó.
Igen, mert nem vagyok programozó, közben megszületik a kislányom, és akkor felmondok ugye a munkahelyemen, és utána már nem megyek vissza úgymond sehova.
Hát hiszen addigra már gyakorlatilag volt egy mini exited.
Így van, tehát pont ezzel egy időben esett a Krémmánia eladása, és igazából utána egy kicsit, tehát nem volt egy ilyen világos következő lépés a fejembe, de az már alakult. Tehát még mielőtt eladtam a Krémmániát, ugye hosszasan gondolkodtam rajta, hogy anyagilag hogyan lehetne fenntartható ez az oldal, mert egyébként a Krémmánia soha nem volt profitábilis, vagy nem volt belőle bevételem, csak költöttem rá, amit egyébként szívesen megtettem éveken át, de egy pont után szerintem az üzletben ez nem fenntartható, tehát hogy...
Oké, de ugye az ember feltehetné a kérdést, hogy te addig alkalmazott voltál, tehát mikor jön az a pillanat, hogy benned is összeáll, hogy te azért tulajdonképpen egy vállalkozó is lehetnél, és hogy az identitásod részévé válik ez.
Fú, amúgy szerintem későn. Nem is tudom, hogy pontosan mikor, mert még mindig csodálkozom rajta.
Hogy ha én egyébként egy céget vezetek, ami közel 2 milliárdot csinál.
Igen.
Reggel felébredsz, és csodálkozol rajta.
Hát jó, most már nyilván feldolgoztam nagyjából, de igen, szóval nem tudom megmondani, hogy mikor, de tehát a Krémen ilyen sokat gondolkodtam azon, hogy mit csináljunk, ugye, hogy bevétel is legyen és fenntarthatóvá váljon, és voltak különböző próbálkozások, amikből egyik sem működött, de az egyik utolsó próbálkozás az volt, hogy ugye Paula's Choice az egy kedvenc márkám volt, többször is írtam róla a Krémmániát, meg fenn volt néhány termék is, és észrevettem, hogy épp keresnek Európában ilyen országos partnereket, és akkor én jelentkeztem Magyarországról, hogy
akkor te?
Itt egy lelkes ember, van egy ilyen weboldalam, és nem jelentkezett senki más, úgyhogy engem választottak.
És akkor itt egyébként te már mi mindent gondolsz magadról? Úgy definiált, hogy hát én egy útkereső vagyok, akinek született közben egy gyereke, és rugalmas munkát keres magának, és hát kipróbáljuk ezt, vagy akkor már azért vannak ambíciók, tervek, elképzelések, hogy ez mind hova nő, vagy ne így képzeljük el ezt az egészet, ez egy sokkal organikusabb fejlődés.
Ez az utóbbi, tehát még ebben az időszakban is konkrétan a szüleim, akik egyébként orvosok, és most már azóta anyukám nyugdíjas, de akkor még mindketten dolgoztak, ők csomagoltak, és én ugye igazából otthon voltam a kislányommal leginkább, és akkor így amellett ezt így csinálgattam, szóval ez az egész én nagyon kicsi volt.
Ez egy egyszemélyes cég volt kvázi. Így szülői van, segítséggel.
Így van, pontosan. Talán a következő lépés az volt, amikor az első kolléganőmet, akivel meg együtt dolgozok, és a YouTube videóinkon is láthatjátok a Zsuzsit, amikor őt így rekrújtoltam. Szóval, hogy...
Felvetted.
Felvettem, igen. Talán az lehetett egy ilyen első lépés, de tényleg a cég teljes bevétele az a Zsuzsi fizetésére ment. Tehát
itt te még mindig jótékonyságból forgalmaztál egy terméket.
Itt már úgymond nem teljesen, mert az ember akkor elad, és legalább van bevétele. Tehát a Krémmániánál nem volt bevétel.
És egyébként ez milyen élmény volt? Tehát, hogy azt megtapasztalni, hogy ez csak bevétel lesz, akkor az így adott egy lökést, hogy jó, hát akkor ebben lehet több, meg több, meg több.
Fú, nehezen emlékszem vissza, és igen, ezen akkor sokat agyaltam, tehát ahogy régen agyaltam, hogy mit csináljak, hogy a krémenyét használni kezdjék, akkor most azon agyaltam, hogy mit csináljak, hogy többen megismerjék a márket, de még mindig nem volt ilyen nagy tudatos terv, vagy hogy most ennyit akarok nőni, vagy szóval semmi ilyesmi.
Ez ma egyébként már van?
A Geek and Gorgeous-on sincs ilyen konkrét célkitűzés. Szóval én igazából abban hiszek, hogy így csináljuk a legjobb tudásunk szerint a dolgokat, és akkor lesz, ahogy lesz. De ott azért most például idénre jobban van valami cél már a fejembe, már csak azért is, mert egy méret után a tervezés az fontossá válik, hiszen alapanyagot, csomagolóanyagot megvenni is sok hónap. Tehát, hogy itt azért ez már egy komolyabb infrastruktúra.
Közben azt olvasom rólad, hogy te nem hiszel egyébként alapvetően a hirdetésekben, az ilyen típusú forgalomterelésben és elérésgenerálásban, de hogy hallottam tőled ilyen kijelentéseket, hogy hát ezt nem hirdetéssel kell elérni például ezt a növekedést.
Azt mondtam, vagy mondhattam, hogy így ilyen klasszikus értelemben a Geek and Gorgeous nem csinál tévéreklámot, vagy egyébként tényleg a Facebookon, vagy a Google-on sem hirdettünk, vagy valami tényleg elképesztő minimális, tehát ilyen 10 000 forintos nagyságrendben, hanem ehelyett inkább az ilyen tartalomgyártásra fókuszálunk, meg az edukációra. A tudatos bőrápolás ez egy olyan terület, ami pont attól tudatos, hogy az ember előre utána néz, tájékozódik. És aztán, amit csinálunk, az tényleg a kommunikációt. Az Instagramon egy ilyen közösséget próbálunk építeni, és egyébként ebbe az is a gondolatom, vagy hát így valamennyire minimálisan a tapasztalatom, hogyha az ember fizetetten próbálja sietetni, vagy nem tudom, folyton nyereményjátékokat csinál, az nem ugyanaz a minőségű közönséget vonza, mint hogyha az ember inkább lassabban halad, de tényleg azok az emberek találják meg a brandet, akiket igazán érdekel, és akik jó match, úgymond a brandel. Ezzel együtt, mivel ugye ez az egész trend, ez így iszonyatosan nemzetközi szinten, és ez az egész tudatos bőrápolás hatalmasat növekedett, ezért ugye mi ezzel együtt tudtunk növekedni, de nem azért, mert iszonyat profik vagyunk a Google vagy a Facebook hirdetésekben.
Egyébként ezzel a növekedéssel és a trend szerencséjével, hogy megint behozzuk a szerencsét a képbe, neked hogy változott a cégépítői identitásod, hogy ilyen szigorúan fogalmazzak, szóval, hogy mikor kezdted el azt megérteni, megérezni, hogy hát itt azért van egy cég, az növekszik, egyre több ember van benne, nyilván itt jöttek a tapasztalatok, de hogy gondoltál magadra valaha ebben ilyen üzletemberként?
Talán amikor lett irodánk egyébként, az egy ilyen, nem 5 évig, így Satzper kb. Ugye nem volt iroda, tehát először csak a Svájcba, a nappaliból dolgoztam, aztán amikor Budapestre költöztünk, akkor itt az egyik kis szobából dolgoztam, szóval nem volt irodánk, és amikor a szüleim azt mondták, hogy na most már sok ez a csomag, és valamit csináljak, akkor lett az, hogy a Márvány utcai irodánkat megcsináltuk, ami amúgy mai napig is Roskincvetnek az irodája, és amikor ez elkészült, és akkor így, na én most reggel fölkelek, és bemegyek az irodába.
A cégedbe.
Igen, a saját irodámban a cégem, szóval az volt egy ilyen wow.
Akkor visszakanyarodva oda, hogy először forgalmazol egy terméket, elkezditek ezt építeni, de aztán egyszer csak mégis megszületik a vágya, az igénye, a mie egy saját márkának és egy saját terméknek, vagy azt már mint üzleti lehetőség láttad, hogyha én egyébként képes vagyok ilyen volumenben eladni más termékét, miért ne adjam el a magamét, abból mégiscsak több pénzt lehet keresni. Szóval ez ilyen egyszerű matekokkal leírható, ami ott végigfutott, és ahogy ez alakult, vagy ez ennél természetesen ennél összetettebb.
Itt megint csak igazából nem én tettem meg az első lépést, hanem tehát ugye a Geek and Gorgeous-t a közös márkánk a Héliadével, és a Héliadé tulajdonosa és vezetője, Budaházi Péter, ő felfigyelt ugye a krémmániára, és akkor így megkeresett, hogy találkozzunk. És akkor ezen a meetingen volt az, hogy ő igazából arra gondolt, hogy a Héliadébe nem segítenék ebbe így a termékfejlesztésekbe, és akkor erre jött az, hogy hát így a Héliadé nem annyira az a tudatos bőrepelési szemlélet, ami engem igazán lelkesít, és hogy inkább egy közös új márkát indítsunk, és itt tényleg ilyen váratlan ötlet volt, vagy nem tudom, úgyhogy tehát fél évig aztán nem is történt semmi, szóval így hazamentem, és...
De akkor már nagyon foglalkoztatott, tehát amikor ezt az első mondat elhangzott, hogy hát inkább egy sajátot, akkor utána ez már nagyon erősen dolgozott benne?
Igen, az volt, hogy így hazamentem, és így most mit gondoltam, ez fú, nem tudom. Egyébként az volt bennem, hogy nyilván a Paula's Choice forgalmazójának lenni, az egy olyan dolog, hogy a Paula's Choice bármikor úgy döntett, hogy inkább más szeretné, hogy a forgalmazója legyen, vagy csak nem akar, vagy, tehát, hogy bármi lehet, tehát, hogy az úgymond egy kiszolgáltatott helyzet, míg az embernek a saját márkája az mégiscsak a saját márkája, ráadásul akkor nem csak Magyarország a világ, hanem a világ a világ. Míg ugye a PC-vel nyilván csak Magyarország az, ami szóba jön.
És akkor te azt szeretted volna, hogy ez a kiszolgáltatottság, ez szűnjön meg?
Igen, ahhoz képest, hogy most már vállalkozó vagyok, az én fejemben a vállalkozás ez egy bizonytalan dolog egyébként, az mai napig is. Sokszor ezt értem, hogy oké, most ebben a hónapban ez volt, de lehet, hogy jövő hónapban fele ez lesz, vagy ki tudja. Szóval...
Ez nyomaszt, szorongat, nem állszol tőle éjszaka? Hogy képzeljük?
Most már nyilván ekkora cégméret mellett azért egyik napról a másikra így nem szokott az történni, hogy hirtelen semmi sincs. Tehát így nem nyomaszt, meg szorongat már, meg nyilván tök nagy anyagi biztonságban élünk, meg stb. De hogy a fejembe mindig ott van, hogy ki tudja, hogy jövőre mi lesz, vagy azután, szóval, hogy ez ott van. Nem tudom, hogy valamikor majd elmúlik-e.
Izgalmas felvetés. Na tehát megalapítottátok aztán azután a fél év után jött a döntés, hogy akkor lesz itt ebből egy közös valami.
Így van, és akkor onnan indult a Geek & Gorgeous. Nyilván így semmit sem tudtam, amikor belevágtam. Az, hogy csak így oké, megérkeznek ugye a kész Paula's Choice termékek, és aztán megpróbálja eladni az ember, ahhoz képest az, hogy így nincs semmi, és létre kell hozni ugye a márkát meg a termékeket, ez egy nagyon más dolog. Az szuper volt, hogy sikerült a Paula's Choice-t meggyőznöm, hogy én ebből még bele akarok pluszba vágni, de ugyanúgy azzal a lendülettel tovább fogom csinálni a Paula's Choice-t is, és higgyék el, és sikerült. Szóval, hogy igazából a Paula's
Choice-t. Na, ezt például konkrétan el tudom képzelni, hogy itt mik voltak az érvek, amik őket meggyőzték, hogy de tulajdonképpen ugyanazon a területen, ahol ők is mozognak, tudatos bőrápolás, el fogsz indítani egy saját brandet, ami nyilván ott egy kvázi gyereked, és azt higgyék el, hogy nekik jó lesz.
Igen, igazából a forgalmazók azok úgy működnek általában, hogy sok brandet forgalmaznak, és ez ugye ad egy ilyen szinergiát sokszor.
Mert hogy sokkal több szereplő fogja megtalálni.
Így van, tehát nagyobb a marketing budgetük, ismertebb maga a cég. Itthon is vannak nagy forgalmazó cégek, és tipikusan sok brandjük van. Írtam nekik, hogy így működik a piac, sőt, ilyen fashion példákat is hoztam, hogy... Tehát a fashionben is szokásos ez, hogy valaki, nem tudom, a Chanelnek is a tervezője, de amúgy van egy saját brandje is, szóval hoztam nekik ilyen példákat, hogy itt nem valami olyat akarok, ami még sosem volt, és hogy csak még nagyobb erőbedobással fogok azon dolgozni nyilván, hogy jó kapcsolataim legyenek, együttműködjek sok mindenkivel, meg hogy így a visibility-m legyen nekem is ezáltal nyilván a brandeknek.
Nagyon kellett őket győzködni?
Hát két kör. Tehát elsőre azt mondták, hogy nem, és aztán én azon a ponton elhatároztam, hogy ha nem, akkor is belevágok. Kész voltam otthagyni a Paula's Choice-t, és egyébként szerintem ebből a szemszögből mindig jó tárgyalni. Hogyha az ember kész elsétálni, akkor...
Akkor más a nyugalmi faktor.
Akkor igen. Úgyhogy én amikor írtam nekik, akkor úgy írtam, hogy ha azt mondják, hogy nem, akkor mondom, hogy oké, ez van, akkor nem. Azért nyilván szerettem volna, ezt szeretem a Paula's Choice-t, a mai napig is nyilván mindig egy Paula egy ikon nekem, ugye az alapítóik meg egy példakép. Szóval azért írtam egy levelet, amin szerintem napokat dolgoztam, hogy tényleg meggyőzzem őket, és örültem nagyon, hogy azt mondták, hogy jó, van ebbe igazság, akkor próbáljuk meg.
Na és akkor most már ezzel az előélettel, ezekkel a tapasztalatokkal, ezekkel a váratlan fordulatokkal, és mondod, hogy azért persze most már tervezünk egy kicsit, nyilván ennél komolyabban. Szóval most akkor van egy még nagyobb ambíció, még nagyobb elképzelés, vagy hát ennek a stabilizálása, ennek a megtartása, vagy szóval mi a cél? Tehát mi a következő lépés?
összességében azt hiszem, hogy ez a fő cél, hogy egy olyan brandet alkossunk, és olyan színvonalú termékeket, amik nemzetközi szinten bárhol megállják a helyüket. Külföldön is, szóval a geek árbevételének a 75%-a az export, de azért a nagy nyugati piacokon igazából még nem értünk el sikereket. Most nagy cél az, hogy Amerika, úgyhogy idén meg fogjuk próbálni, illetve lett forgalmazó partnerünk Angliában, illetve van most egy elég ügyes partnerünk Németországban, szóval, hogy ezekkel a nyugati országokkal is helytelni.
És ezt hogy képzeljem, hogy azért ilyenkor már így az álmodozásokban felmerül, hogy te tulajdonképpen itt megtudtatok teremteni egy olyan brandet, egy olyan termékcsaládot, megalapozni valami olyat, amiből egyébként akár egy ilyen, mert nagyon sok ilyen kozmetikai brand, ilyen sok évtizedes történet. Szóval ez bekapcsolt már valaha, hogy ebből valami ilyesmi szülessen?
Én ilyen nagyon ilyen biztonsági etikus is vagyok, meg ilyen hosszú távú gondolkodó is. Pont ezért is nem hiszek abba, hogy állandóan, nem tudom, nyereményjátékkal kell követőket szerezni, meg ilyesmi, hanem inkább lassabban, de remélhetőleg hosszú távon, meg stabilan. De hogy ez sikerülni fog-e, azt még nem tudjuk.
Tudom, hogy olyan dolgokat kérdezek, amit nem tudsz, de volt már tapasztalatod arról, hogy egy általad felépített dologra vevő akadt, kérő, és eladtad neki. És ugye kozmetikai brendekkel is előszokott ilyen fordulni, hogy csak egy nagyon ismert példát mondjuk, a Body Shopot is egy valaki építette sokáig, egyszer beszéltünk is hosszabban erről a történetről már a műsorban, és aztán jött egy nagy szereplő, egy nagy játékos a piacon, és felvásárolta. Ez a te szempontodból is egy teljesen reális szenárió lehet, és akár ez nyilván ebben a Péterrel akár másként is gondolkodhattok. Beszélgettetek erről már, vagy ez még egy ilyen teljesen, ezt úgy kezeljük, hogy hát ilyen nincs, nem is lehet.
Igazából nem beszéltünk róla, még tényleg nem merült fel még ez az egész, úgyhogy meg nem is gondolok úgymond erre. Nyilván ki tudja, hogyha olyan helyzet van x év múlva, mi történik, szóval én ilyen soha nem mondtam, hogy soha alapon, de amúgy az én fejemben az van, hogy még hogyan építjük a következő 10 évbe a Geek & Gorgeous-t, ezen gondolkodok.
Na, hát szoktam kérdezni ebben az évadban mindenkitől, hogy mit gondol néhány alapfogalomról így a kapitalizmus körül, és szerintem ez egy izgalmas pont. Egyrészt tettél is már rá utalást, hogy mi a siker, mi a növekedés, de kezdjük az elsővel. Mit gondolsz a profitról, annak mi a szerepe a te életedben?
Szerintem a profit nyilván egy jó dolog egy cég életében. Én azt gondolom, hogyha egy cég nem profitábilis, az nem fenntartható hosszú távon. Ugye a Krémennél van, megtapasztaltam, hogy milyen az, hogyha ha nincs profit. Úgyhogy nyilván egy pozitív, tehát egy cégnek ez egy pozitív dolog, és szerintem szükséges, hogy ez egy stabilan működő dolog legyen.
Növekedés. Hogy viszonyulsz ehhez, hogyha fogalmat hallod?
A növekedés megint csak egy olyan dolog, amit úgy érzem, hogy ahhoz, hogy egészségesen működjön egy cég, az a szerencsés, hogyha legalább egy picit tud növekedni, hiszen akkor van az, hogy az ember tényleg új embereket tud felvenni, meg felfizetésre. Tehát a cég egészségességéhez én úgy érzem, hogy hozzátartozik az, hogy legalább valamennyit nőjön egy cég.
Egyébként ez a siker mutatója is, és a harmadik fogalmunk a siker. De hogyan definiálod a te sikerességedet, és akkor ezt akár nevezhetjük elégedettségnek is?
A Geeknél nekem az a siker most, hogyha csinálunk egy terméket, amit az emberek szeretnek, és szívesen használnak, és azt érzem, hogy ez a termék, ez tényleg jó lett. De amit én még így személyesen sikernek érzek, hogy sikerült viszonylag egy talán kiegyensúlyozott életet felépíteni magamnak, hogy van egy 2 év alatti kisfiam, meg van egy nagylányom is, van egy kutyusunk is, szóval a munkán túl van egy magánéletem is, és ez a kettő így talán egyensúlyban van, vagy remélem, hogy egyensúlyban van, és szerintem az, hogy hosszú távon tudja az embert csinálni, ahhoz nagyon fontos, hogy a munkán kívül még tényleg legyenek más dolgok is az ember életében.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban?
Nyilván én egy ilyen tudatos alkat vagyok alapból, és nyilván szelektíven gyűjtjük a szemetet. Például most már lassan 4 éve elektromos autónk van, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem vagyok ilyen extrémen, tehát hogy olyan dolgokat nem tudok bevállalni általában, ami túlságosan sok idő és energia, tehát mondjuk nem mosható pelenkát használok, mert az most így nem fér bele az életemben, szóval nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy szuper gondos vagyok, vagy kimagasló, de úgy érzem, hogy az, ami szerintem alap, mondjuk egy szelektív személygyűjtés, azt természetesen megcsináljuk, és igen, még az elektromos autó, ami ilyen kis extra.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ebből a részből, amit biztosan magammal viszek, és persze eddig is tudtam, de Judit története csak sokszorosan aláhúzta, hogy az üzletépítésnek nincsenek kőbevésett szabályai. Rácz Judit nem használta a szokásos reklámfelületeket, a taktikája pedig egészen egyszerűen annyi volt, észrevette a réseket és csinálta a legjobb tudása szerint. Szerinte a jó termék a legjobb marketing. Az elért eredménye magáért beszél. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscsúj Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ez egy Beaton podcast.